Szeretett testvérem, bizonyságtételem alapigét a példabeszédekről írt könyv 11. részéből olvasom, a 23. versre, a 27. versig. Az igazak csak jót kívánnak, a bűnösök pedig haragra számíthatnak. Van, aki bőven adakozik, mégis gyarapszik, más meg szűken méri a járandóságot, mégis inségbe jut. A mással jót tevő ember bővelkedik, és aki mást felüdít, maga is felüdül. Átkozza azt a nép, aki búzáját visszatartja, de áldás száll annak a fejére, aki eladja. Aki jóra törekszik, jó akaratot szerez, aki rosszat forral, magára vonja a bajt. Amen. Szeretett testvéreim, a példabeszédek könyvéből az imént felolvasott mondatok valószínűleg sokunknak, talán mindannyiunknak ismerősen csengenek, mint hogyha valahol hallottuk volna ezeket, vagy többször hallottuk volna ezeket, benne van a gondolataink között, hogy érdemes jót tenni, hogy aki másokkal jót tesz, az maga is hasonlóra számíthat. Még a népmeséinkben is visszatérő mondat ez, hogy jót tett helyébe, jót várj. Ezeket pedig mindannyian olvastuk gyermekkorunkban, még az iskolában is ezeken tanítottak bennünket olvasni. Ezért igen mélyen belénk ivódtak ezek az igazságok, amelyeket a példabeszédek könyvében az imént olvasva hallottunk és megtalálhattunk. Talán az is megfordul a fejünkben, hogy ez a tartalom, ami ezekben a mondatokban megjelenik, bele van töltve, ez tulajdonképpen közhely számba megy manapság, vagy egy kicsit drasztikusabban fogalmazva azt is mondhatnánk, hogy lám hát a példabeszédek könyvének ez a része, közhelyeknek a gyűjteménye, a mai magyar ember ezekről sokat hallott, ezt tanították neki, ezt gyakorolja is, és ő maga is, mi magunk is, ezt továbbadjuk a ránk bízottaknak, a kisebbeknek, az utánunk következő nemzedéknek is. Még az is belénk villanhat, hogy tulajdonképpen manapság divat jótékonykodni. Nagyon sok reklám szól arról, hogy érdemes jótékonykodni, érdemes adakozni különböző csatornákon. Mi magunk is gyakran azt mondhatjuk, fel vagyunk szólítva arra, hogy jótékonykodjunk, tegyünk jót. Vajon véletlen ez az egybeesés, vagy mi ennek az egybeesésnek az alapja, a lényege, hogy ami benne van, talán mondhatjuk így a közbeszédben, a közgondolkodásban is valamennyire, az íme itt összefoglalva a Szentírásban is megtalálható. Az első válasz erre a kérdés, amit nagyon sokan mondanak a mai Magyarországon, hogy lám, a Biblia hatása tehát átjárta, és mind a mai napig átjárja a magyar népnek a gondolkodását is, átjárja a kultúránkat is, hiszen, ahogy mondtuk az előbb, megjelennek népmeséinkben is, megjelennek szólásainkban, közmondásainkban is, a Bibliának az aranymondásai, nem is biztos, hogy mindenki tudja, hogy az a szólásunk, hogy aki másnak vermetás, az maga esik bele, ez szó szerint megtalálható a Zsoltárok könyvében, a 7. Zsoltárnak a 16. versében. Ezt is kisiskolásként tanultuk, ez is belénk ivódott, hogy aki másnak rosszat akar, azzal könnyen megtörténik, hogy saját magát éri utol, a rossz és a gonosz. Az egyik tehát, ami népi íróinknak a műveiben is megjelenik, hogy a Biblia hatása az mind a mai napig jelen van a magyar népnek a gondolkodásában. A másik pedig, amit erre a kérdésre válaszolni lehet, hogy maguk a nagy európai humanisták is évszázadokkal korábban természetesen olvasták a Szentírást, értették, értelmezték a Szentírást, amit tehát ők emberi gondolkodóként és a közjó előmozdítása érdekében, hogy meg akartak tenni, és szabályt adtak, tanácsokat adtak egész Európának, nem más forrásból táplálkozik, mint magából a Szentírásból. És Mégis azt kell mondanunk, és ez a mai igének és a mai vasárnapnak a lényege, hogy alapvető különbség van a humanizmus és a Szentírás tanította emberség között. Alapvető a különbsége két eszmáramat, vagy két gondolkodásnak az alapjában is, és a céljában is. És erről szeretnék röviden beszélni, mert először hadd vegyük előre az emberséget, a humanizmust, amelyben mindannyian érintettek vagyunk, hiszen mindannyiunkat úgy neveltek, hogy emberhez méltó életet érdemes élni, és ezért már a gondolataink is, aztán a tetteink is legyenek mindig olyanok, legyenek úgy szabályozottak, hogy az elfogadható legyen a közelkölcsnek a számára, hogy az elfogadható legyen a velünk élőknek a számára, a családban, az osztályban, az iskolában, a munkahelyen, a falu közösségben, hiszen belátható is, be is látjuk, hogy úgy lehet együtt élni, úgy lehet közös életet élni, hogyha élünk és élni hagyunk másokat, hogyha nem hátráltatjuk, hanem segítjük egymást, hogyha remélhetjük azt, hogyha mi jót teszünk, vagy nem teszünk rosszat, akkor mások is jót tesznek velünk, vagy nem tesznek velünk rosszat. Az emberségnek, a humanizmusnak, amelyet nagyon sok gondolata van még, és vannak itt, akik nálam ezt jobban is el tudnák sorolni, az alapja ennek a gondolkodásnak az, hogy ami jó található bennünk, ami jó található az emberben, azt vegyük leltárba, azt gyűjtsük össze, és azt igyekezzünk úgy felhasználni, hogy előmozdítsuk a közjót, és hogy ennek a vonzásában ezzel együtt az egyénnek a jólétét, a gyarapodását, a testi-lelki egészségét is segítsük elő. És amilyen egyszerű ezt elmondani, és hogyha az ember elolvas ilyen műveket, akkor viszonylag egyszerűnek tűnik, azt kell mondanunk, hogy mégis mérhetetlen erőfeszítéseket tesz az emberiség már hosszú ideje arra nézve, hogy ez megvalósuljon. Hogy a jót leltárba vegyük, hogy a jót összegyűjtsük, és aztán ezzel jól gazdálkodjunk, hogy minél többeknek jusson, minél messzebbre jusson, hogy a humanizmus minél nagyobb területeken az egész világon elérje azt, hogy csökkenjen a szenvedés, elérje azt, hogy csökkenjen a szegénység, csökkenjen a tudatlanság, és elérje azt, hogy azok, akiknek van anyagi, szellemi, lelki java, az megossza azt másokkal is. Mert ennek vagyunk a szemtanúi, hogy a mai világban is méretetlen erőfeszítéseket tesznek annak érdekében, hogy a szegényeken, az üldözötteken és a bajban lévőkön segíthessünk, hogy ehhez csatornákat biztosítsanak, hogy ez munkaerőt biztosítsanak, hogy ez végül is valóban megvalósuljon, célba érjen, és ugyanakkor pedig e mögött, tehát a technikai részletek mögött pedig azt látjuk, hogy mérhetetlen erőfeszítéseket kell tenni annak érdekében, hogy az emberiség, az ember lelki ismeretét felébresszék és ébren tartsák. És ez az, ami nagyon nehéz, hiszen annyi a baj, annyi a nyomorúság, annyi a szenvedés az egész világon, hogy én azt gondolom, mi mindannyian úgy érezzük valamilyen mértékben, nem tudunk mindent meggyógyítani, nem tudunk minden rosszat megszüntetni, nem tudunk minden szükségben lévőn segíteni, és ezért aztán nagyon nehéz elérni azt, hogy mégis amit megtehetünk, azt megtegyük, és nem mondjuk ezt, hogy nem törődünk azokkal, akik tőlünk amúgy is távol vannak, és nem nagyon tudunk rajtuk segíteni. Az alapja tehát az emberséges gondolkodásnak az, hogy az emberben van valamennyi jó, ezt bányásszuk ki, ezt tegyük közkincsé, és így segítsünk egymáson. A célja pedig az emberségnek, a humanizmusnak természetesen az elérhető eredmények mellett, amelyekről szintén értesülünk, hogy hány tonna segélyt sikerült eljuttatni, mennyi pénz gyűlt össze, hogyan lehet az éhezőkön, a tiszta víz nélkül élőkön, a járványos betegségben, sújtott országokban élőkön segíteni. Tehát túl az eredmények mellett mindig ott van humánus gondolkodásnak az a célja,
hogy aláhúzza és bizonyítsa a saját maga jóságát. Arra ad lehetőséget tehát az előbb röviden felvázolt rendszer, hogyha abban részt veszek, hogyha én is adok, hogyha én is segítek, akkor ezzel országvilágnak, de még inkább önmagamnak bizonyítsam azt, hogy én is jó vagyok, hogy én bennem is van jóság. És kedves testvéreim, hogyha emellé pedig a Bibliában keressük azt, hogy vajon mi az alapja és a célja annak, hogy jót tegyünk, akkor ebben segítenek eligazodni bennünket az imént hallott bibliai igék, nem csak a példabeszédekről írt könyv, hanem a zsidókhoz írt levélnek a szent írója is rámutat arra az alapra, amely bennünket arra biztat, hogy mi jót tegyünk egymással. Ez az alap nem más, mint Istennek a kegyelme, akiről hallottunk, olvastunk a zsidókhoz írt levélben. Istennek a kegyelme, mondhatnánk úgy is, hogy az ő benne lévő jóság, az Úristennek a jósága az az alap, amelyről mi azt hisszük, azt valljuk, hogy gyógyítani akarja ennek a világnak a sebeit, hogy segíteni akar az emberem, és el akarja érni azt, hogy mindenki testi-lelki egészségben éljen, hogy mindenki eljusson az igazságnak a megismerésére. Ebben a gondolkodásban tehát mi nem forrásai vagyunk a jóságnak, hanem mi csatornái vagyunk annak a jóságnak, amely Istenből fakad, és amely keresi a célját, amely keresi a többi embert, amely az egész világra ki akar áradni, de ezt úgy kívánja megtenni, hogy bennünket használ közvetítő eszköznek, bennünket használ annak a csatornának, amelyen át el akarja érni a másik, a többi és minden embert. Ez az alapja tehát a Szentírás tanításának, hogy nem az emberi jóságra épít, hanem Istennek a jóságára. Nem egy statisztikailag nagyon jól körülhatárolható emberi erőforrásra épít, amely véges, hanem egy hitben látható, hitben tapintható, be nem határolható, véges mennyiségek közé nem szorítható, csodálatos, emberfeletti, isteni jóságra épít, és ebben eszköz az ember, hogy ez a jóság eljusson az egész világra. És a célja is más, a Biblia tanítása szerint az Úristen jóságának és a neki engedelmeskedő embernek, mert a célja természetesen, hogy a másik emberen is segítsen, de a célja nem az, hogy önmaga jóságát bizonyíthassa az ember, nem erre ad lehetőséget, hanem arra, amiről olvastunk, hogy Istentől jutalmat vegyünk azért, mert az ő jóságának a közvetítői, a továbbítói, a csatornáiként élhetjük az életünket. Szeretett testvéreim, e különbségek után, amelyeket röviden összefoglaltunk, hozzá kell tennünk tehát, hogy már nagyon sokszor hasonlónak látszik, vagy egybeesni látszik a két gondolkodás által indított mozgalom, a gyűjtések, az adományok továbbítása, célba érése és az elérhető eredmény. Mégis azt kell mondanunk, hogy a kettőnek az érintettsége, tehát a két ember típus közötti érintettség, annak a mélysége, az teljesen más. Az egyikről azt mondhatjuk el, hogy mivel maga az emberi jóság is véges forrásokra támaszkodhat, az emberi szándék is behatárolt, és nagyon sokszor ezért esetlen, gyarló, és nem tud állhatatos lenni, mert hiszen véges forrásokra támaszkodik, a másik pedig éppen azért, mert végtelen forrásokra támaszkodik, ezért legyőzheti ezen a világon a szenvedést és a gonoszt, bár nagyon sokszor elkeseredünk azon, hogy nem tudunk teljes mértékben megfelelni annak, amit Isten jósága kíván tőlünk, és úgy látjuk, hogy nem érjük el a célokat sem, mégis biztat bennünket Ézsajásnak az igéje, hogy amikor Isten szól, az ő szava kiárad a világra, az ő igéje nem tér úgy vissza az Úristenhez, hogy el ne végezné, el ne érné a célját. Ez bennünk is, és másokban is így van, ebben hiszük, és ezt valljuk. A különbséget a két gondolkodás között nagyon tömören fejezi ki a zsidókhoz írt levélnek az írója, amikor hivatkozik Ábel vérére, az első embergyilkosságnak az esetére, amikor megtörténik az a szörnyűség, hogy egyik ember a másikra kezet emel, hogy testvér a testvér ellen támad, és kíméletlenül és kegyetlenül kiontja a vérét, és kioltja az életét, és eltörli a föld színéről, az ezen, az ettől való visszaborzadás a humanizmusnak az egyik mozgató rugója, szörnyű az, hogy az ember rosszat tesz a másikkal, hogy gonoszul közeledik hozzá, hogy az életét akarja elvenni, ne tegyünk ilyet. Ábel vére erre figyelmezteti az embert, hogy te ember, ne tegyél rosszat. Jézus vére azonban, olvastuk, hatalmasabban szól az Ábel vérénél, mert Jézus ártatlanul és önként adta a vérét, az életét értünk, és éppen arra mutat, Isten kegyelmére, Isten jóságára, amely ilyen áldozatot hoz, amely ilyen áldozattal munkálja a mi javunkat, életünkben és halálunk után is. A kettő közötti különbség, Ábel vére és Jézus vére közötti különbség mutat rá arra, amire a humanizmus képes, fékezzük meg a gyilkosságokat, és nem tudjuk, mert ma is vannak gyilkosságok, ma is vannak háborús bűnök, ma is folynak az emberiség, az egész emberiség elleni gaztettek a világon sokfelé, és Jézus vére pedig minden egyes emberhez külön-külön akar szólni személyesen, érted is, meghaltam. Ha eddig gonoszat tettél, ezután ne tégy. Ha már a Isten jóságának a csatornájaként él az életedet, akkor ezután még bővebben ad tovább Isten jóságát. Jézus vére, az ő, annak a kiontása meg akar bennünket változtatni, hogy ne azért ne tegyünk rosszat, mert ez büntetés jár, ne azért ne tegyünk rosszat, mert azt nem illik, mert azt nálunk megszólják, hanem azért tegyünk jót, mert Jézus értünk kiontotta a vérét. Nagyon sokszor látjuk, tudnilik, a humanizmusnak a korlátait, amikor tetten érjük azokat, akik jótékonykodnak, akik adományokat gyűjtenek és küldenek, és közben ők maguk okozták az ínséget, a szükséget, vagy az üldöztetést, a háborút is akár. De a képmutatásnak az egyik legtermékenyebb talaja a humanizmus, mert el akarhatjuk fedni a jó tetteinkkel a gonosz gondolatainkat, vagy a gonosz tetteinket. És talán a környezetünkben is, ismerőseink között is, mi magunk is megtapasztalattuk azt, amikor valaki olyan jó ember volt munkahelyén, vagy ahogy ismertük, és kiderült, hogy otthon viszont a szűkek körben egyáltalán nem jó ember, hanem otthon tölti ki a haragját, otthon vezeti a feszültségét, otthon zsarnokoskodik, miközben a közéletben a jó arcát mutatja. Humanizmusnak, az emberségnek a korlátait nagyon élesen megmutatják ezek az esetek, bennünket pedig Isten igéje arra figyelmeztet, hogy ne engedjünk ennek a kísértésnek, hanem keressük mindig a jóság igazi forrását, az Úristen, és legyünk annak a továbbadói, közvetítői, legyünk Isten jóságának a csatornáim. Mert igaz az, befejezésre alatt tegyük hozzá, és ezért ismerős a mai magyar embernek az, amit a példabeszédek könyvéből felolvastunk, igaz az, hogy ezek olyan törvényszerűségek, hogy a jó tett helyében jót várj, amelyek sokszor megtörténnek, és amelyeket tapasztalatból is elmondhatunk mi magunk is, tapasztalatból írja a Szentíró is, olyan törvényszerűség, amelyeket Isten helyezett be ebbe a világba, belénk is, a társadalomba is, tehát működnek, ha jót teszünk, csupán emberségből, hogy idézőjelben így mondjuk, megtapasztaljuk, hogy azért tényleg jót kapunk vissza. De mi többet tudunk ennél. Mi nem csak a törvényt ismerjük, nem csak annak a törvényszerűségét, a működését tapasztaljuk, hanem mi ismerjük magát a törvényt alkotót is. Azt, aki ezeket a törvényeket adta nekünk, hogy ezek szerint éljünk. És mi éppen ezért még inkább engedelmeskedhetünk ezeknek, hiszen tudjuk, hogy valójában összekötő kapocs lehet az életünk az Úristen és a másik ember között. Ezért szeretett testvéreim, amikor gyermekeink, unokáink hozzák haza az olvasókönyvet, és ezeket a mondatokat talán kicsit más alakban újra olvashatjuk, majd is beszélgethetünk velük, akkor tegyük meg azt, hogy az ő figyelmüket is, az ő gondolkodásukat is ráirántjuk arra a töbletre, amit az Istent ismerő ember megkap egész életébe, megélheti azt, és ezért lehet boldogabb, ezért lehet célra törőbb, és ezért lehet teljesebb az élete. Aki másokat felüdít, az maga is felüdül. Milyen szép mondat, és mennyire szomorú látni, hogy ma sokan nem tudnak felüdülni, mert nincsen rá lehetőségük sem az anyagiak miatt, sem az őket körülvevő emberi közeg miatt. Nekünk tehát küldetésünk, feladatunk és missziónk az, hogy hirdessük Isten jókedvének az idejét, ő azt akarja, hogy testileg, lelkileg felüdüljünk. Ezért adja nekünk az igéjét, ezért akarja az életünket kézbe venni, átformálni, és alkalmassá tenni arra, hogy ne csak magunknak, hanem másoknak is éljünk. Azt kívánom mindannyiunknak, hogy tapasztaljuk meg Isten jóságát, amely bennünket is keresés elér, de amely rajtunk túl akar csordulni, és másokat is meg akar találni. Amen.